Az Adatépítész Podcast azért jött létre, hogy a hazai adatfront szebbre derüljön, és ezért mindenkinek ingyenesen elérhető, de nem ingyen készül. Most lehetőségetek van a Patreon oldalamon keresztül támogatni a fenntartási és készítési költségeket, és egyben ki is fejezhetitek, hogyha tetszik, amit hallatok. Ezen kívül, aki a Patreonon támogatója lesz az Adatépítésznek, extra támogatói tartalmakat is fog kapni, sőt, kisebb műsorszerkesztési jogokat is. Javaslatokat, kérdéseket tehet fel, amik biztosan bele fognak kerülni az adásba. www.patreon.com/adatépítész. Köszönöm, hogy figyeltetek! Sziasztok! Ez itt az Adatépítész legújabb száma. Ebben az epizódban két témát hozok nektek a nagyvilágból, illetve egy harmadik témám is lesz, ami tulajdonképpen a tapasztalataimat, vagy ha úgy tetszik, a véleményemet összegzi majd egy olyan kérdésben, amit elég gyakran feltesznek nekem mostanában. De lássuk először a cikkeket. Az első témánk egy igazi hazai vonatkozású szuperhír, ami pedig nem más, talán ti is olvashattátok, a cikk maga egyébként a Hardware Software magazinon jelent meg, Habók Lilla tollából. A címe pedig az, hogy befektetést kapott Barabási Albert László orvostudományi cége. Azért tartom ezt nagyszerű hírnek, azon túl, hogy egy magyar származású, illetve egy magyar ember által alapított, így kvázi magyar, részben magyar származású vállalat 8,5 millió dollárt kapott, azon túl persze, hogy ez tök jó már akkor is, hogyha semmi adatos nincs benne, mert természetesen ez egy adatos téma. Talán a hallgatók egy része tudja, hogy Barabási Albert László hálózatkutató, nemzetközi hírnevű hálózatkutató, egyike azon egyébként sajnos nem túl széles körű magyar tudósoknak, akik tényleg nemzetközileg ismertek, elismertek és a jelenben is alkotnak, és a hálózatkutatás terén tényleg elmaradhatatlanak Barabási Albert László érdemei. Két könyvet is írt magyar nyelven is ebben a témában, az egyiket én is olvastam, tudom mindegyiket a figyelmetekbe ajánlani. Szerintem kiváló könyvek. Hogy mi köze ennek az adatépítéshez? Az a köze, hogy a cég, ami a befektetést tulajdonképpen megkapta, vagy divatos szóval ugye most úgy mondjuk, hogy behúzta a befektetést, az egy hálózatkutatási elveken alapuló orvostudományi megoldás. Nyilván a dolog elég bonyolult, nem véletlenül kapott egy ilyen komoly befektetést, de nagyon röviden arról van szó, hogy egy adatbázisba feltöltik az adott páciensről beszerezhető minél több adatot. Itt konkrétan nem olyasmikre kell gondolni, mint a vérnyomás vagy ilyesmi, hanem az adott páciens szövettani mintájából kinyert RNS-ét, vagyis hát más néven a fehérje expressziós adatait. Magyarán szólva ez leginkább hát azzal rokon, mint hogyha a génállományát, nem a génállományáról beszélünk, csak a szövetmintáiból kinyert ribonuklein savakról, de a lényeg az az, hogy ez is egyfajta fehérje térkép az adott betegről, ha úgy tetszik. A másik lépés, ami van ebben az adatbázisban, és ez az igazi érték, az az, hogy az egész emberi szervezetben, és hát így az élő szervezetekben, és azon belül az emberi szervezet fehérjeiben, illetve különböző alkotó részeiben végbe menő kapcsolatokat, biokémiai, molekulális kapcsolatokat, sejtek kölcsönhatásait modellezték le, amiben nyilván rendkívül sok orvostudományi háttér van, és nagyon sok olyan hálózatkutatási algoritmus, ami a különböző hálózati csúcspontok vagy entitások, ugye jelen esetben különböző sejtek, illetve azok molekuláris szintű leképezései közötti kapcsolatok vannak, és a hálózatkutatás módszertanával és algoritmusaival nagyon sok összefüggés figyelhető meg az ilyen hálózatokban. Ez ugyanaz a hálózatkutatási módszer egyébként, ami működik a Facebookon is, vagy működik különböző bűnöldöző szerveknek az informatikai eszközeiben is, tehát ilyen értelemben úgymond mindegy, hogy az éleken a szomszédom meg én vagyok, és a kettőnk közt az a kapcsolat, hogy ugyanarra a helyi fesztiválra mentünk ki, mert a hozzánk közeli parkban van, és mindkettőnknek van kutyája, és nem tudom, akkor ott volt egy kutyafesztivál, és akkor arra kimentünk. De a logika az ugyanaz, csak itt nem én meg a Józsi bácsi szereplünk, hanem molekulák és azok közti kölcsönhatások, illetve hát molekuláris szintű biológiai összefüggések. Ehhez a részéhez én nem értek, ezért nem is akarok nagyon belemenni és úgy csinálni, mintha fogalmam lenne róla. Erről pont annyit tudok, mint amennyit ti is tudni fogtok, ha elolvassátok ezt a cikket, amit egyébként ajánlok. Néhány részlet és ábra is van be. De talán nem is ez a lényeg a cikk szempontjából, persze a termék szempontjából igen, hanem hogy mire jó ez. Ez pedig azért csodálatos dolog szerintem, mert ahogy a cikk is írja, bár én ezt eddig tudtam, hogy ez egy probléma, de azt nem, hogy ennyire komoly probléma, hogy az öt legnagyobb gyógyszergyártó cég termékeinek 65%-a esetében a páciensek szervezete nem reagál a terápiára. Magyarán szólva, a világot lefedő nagy gyógyszermultik gyártják a gyógyszert, ami az emberek egy részének megfelelő, és összességében persze működik természetesen az orvostudomány, sőt, hát csodálatos dolgokat ma már el lehet érni, illetve meg tudnak gyógyítani, de sajnos ettől függetlenül nagy probléma az, hogy egy csomó ember olyan gyógyszert kap, ami nem hat, vagy nem eléggé hat az ő esetében. Ugyanis az emberi szervezet, a biológiai szervezetek általában is azon belül az emberi meg különösen bonyolult, rendkívül sok externális, meg internális hatás is van, amit figyelembe kell venni. Magyarán szólva, Isten igazából akkor lehet egy embert jól gyógyítani, hogyha konkrétan azt az adott szemét gyógyítjuk. Igen, itt valójában már az egyénre szabott medicináról, egyénre szabott gyógyászatról beszélünk. Ez természetesen olyan mennyiségű adatelemzést igényelne, ami korábban elképzelhetetlen volt, és valójában még ma is, ha nem is elképzelhetetlen, de a gyakorlatban még nem létezik ilyen. Viszont pont a Cypher Medicine, ugye ez a cég, még nem mondtam a nevét, de Cypher Medicine-nek nevezték el, egy olyan platformot ígér, ami a betegeknek csak olyan terápiát ír majd elő, ami hatással lesz a betegségükre. És eközben újfajta gyógyszereket is tud azonosítani, mert ha valaki nem reagál a piacon elterjedt terápiákra, akkor a hálózatos algoritmusok segítségével találhat valami megfelelő megoldást arra a konkrét emberre. Ugyanis a humán genomból kiexportált, vagy itt, ahogy a cikk fogalmaz, express szállt fehérjék, egymással való kölcsönhatása is fel van építve az adatbázisban, és így az egyes betegségek fenotípusait is tudja azonosítani. Magyarán, ha jól értelmezem ezt a betegségek fenotípusait, akkor ugye arról beszélünk, hogy vannak a nagy betegség típusok, amiket ismerünk, azonban, és persze ezeknek van egy lefolyása, tünetegyüttese, stb. De mivel minden ember más és más, ezért bár alapvetően hasonlóak ezek a nagy betegségek, tehát el tudjuk különíteni, hogy valaki kanyarós vagy éppen tüdőrákja van, természetesen. Ugyanakkor, hogy nála konkrétan, hogy működik a kanyaró, vagy ne adj Isten a tüdőrák, azt már arra a szintre már nem tudtunk korábban lemenni. Azonban most, hogyha veszünk az adott betegtől egy ilyen szövettani mintát, akkor maga a cég, illetve a Cypher Medicine azt ígéri, hogy ennek adatait betáplálva a Cypher Medicine platformjába egy olyan egyénre szabott terápiás javaslat fog kijönni, ami jó eséllyel vagy jobb eséllyel fog jobban működni, mintha csak kvázi leszőnyeg bombáznánk az általában javasolt és általában egyébként működő vagy többnyire működő gyógyszerrel az adott beteget. Talán nem is kell mondanom, hogy ez miért fantasztikus dolog. Egyrészt, ha meg tudja csinálni, akkor nyilvánvalóan egy rakéta begyújtással ér majd fel az orvostudomány terén, annyi újdonságot fogunk majd felfedezni, vagy mármint mi így az emberiség, úgy értem, persze nem én személy szerint. Másrészt pedig hatalmas az egyén életére is a hatása, hiszen gondoljunk bele, hogy mindenkinek, gondolom sajnos, akinek nem az szerencsés és örüljön neki, de van olyan hozzátartozója családban, ismeretségi körben, kollégák között, aki régóta szenved betegséggel, harmadik, negyedik gyógyszeres terápiát próbálják ki rajta, annak minden mellékhatásával, és nem igazán látszik még a megoldás. Természetesen lesznek továbbra is olyan esetek, amire sajnos nem lesz megoldás, de a Cypher Medicine ígérete az nem más, mint az, hogy ezeknek az embereknek nem kell 5-6-7N terápiát végig szenvedniük, hanem az adatok felhasználásával és a hálózatos algoritmusok segítségével egyből meg lehet majd találni egy szövettani vizsgálat után, hogy az adott illetőnek mi lesz a legjobb, legesélyesebben jól működő terápiás beavatkozás, ami egyfelől a gyógyszerkasszáknak is tudja kímélni a fő összegét és hát a költést, másfelől pedig elsősorban ugye hát a páciens életét, hiszen mindannyian tudjuk, hogy az igazán komoly betegségekre való igazán komoly gyógyszereknek azért a mellékhatásai is általában jelentősek, és ezeket csak azért érdemes vállalni, hogy a nagyobb bajt elkerüljük, de hát azért ez még messze van az ideális megoldástól. Szóval úgy tűnik, hogy e felé halad a világ, én nagyon örülök, és innét is gratulálok természetesen Barabási Albert Lászlónak, aki nem tudom, hogy hallgatunk-e, valószínűleg nem hallgatunk, pedig nagyon örülnék neki, ha az lenne. De ha mégis hallgatunk, akkor megkérem nagyon nagy tisztelettel, hogy írjon egy üzenetet nekünk, mert nagyon szívesen meginterjúvolnám ezzel kapcsolatban. Bár gondolom, egy egészen picit komolyabb médiumok azért már interjúolják. Legalábbis nagyon remélem és nagyon ajánlom nekik, mert ez egy igazi, valódi magyar siker. Vagy legalább részben magyar, de mindenképpen egy valódi hazai vonatkozású siker, és ezek nagyszerű dolgok. Evezzünk is hát a következő témánkra. Nem tudom, mennyire tudjátok, de nemrég ért véget a 2018-as Európai Computer Vision konferencia. Ez a konferencia nagyjából minden évben megrendezésre kerül, és a témája meglepő módon a Computer Vision, vagyis a gépi látás. Nagyon sok érdekes téma volt idén ezen a konferencián, nekem nem volt szerencsém ott lenni, viszont elolvastam a beszámolókat és elolvastam azokat az anyagokat, amikkel a konferenciára indultak különböző kutatók, és ebből szeretnék nektek egyet kiemelni, ami szerintem egészen meglepő, és hát azt gondolom, hogy én amikor olvastam, akkor leesett az állam, és azért azt gondolom, hogy nektek is fog tetszeni. A cikk, illetve a tanulmány címe Jointly Discovering Visual Objects and Spoken Words from Raw Sensory Input, és hát rengeteg szerzője van, David Harvat, Adrián Recanes, Díaz Suris, valószínűleg, Galen Chuang, Antonio Torralba és James Glass. Feltehetőleg kizárólag az utolsó ember nevét mondtam helyesen, előre is, illetve utólag is elnézést kérek ezért. Na de, miről van szó? Be fogom linkelni természetesen a show notes-ba a vonatkozó papert. Azt kell mondjam egyébként, hogy nem egy könnyű olvasmány, hiszen nagyon részletesen leírja magának a neurális hálónak a felépítését. Ettől függetlenül tudom javasolni, még ha nem is akartok benne elmerülni, mert azt be kell valljam, hogyha el akartok benne merülni, akkor nem 5 perces az olvasmány, de csak azért szerintem tényleg lenyűgöző, ami benne van. Na de hát mi ez a lenyűgöző dolog? Talán a címből már sejthetitek és kitaláltátok, hogy itt bizony két eddig igazán össze nem függő gépi tanulási modell összefűzéséről van szó. Konkrétan miről beszélünk? Arról beszélünk, hogy eddig már azért nem lepődünk meg, hogyha olyat hallunk, hogy a gépi látás az működik, képeket tudnak a gépek értelmezni, osztályozni tudnak, hogy azon a képen hotdog, vagy éppen nincs hotdog. Igen, most kacsintva utalok a mostani szilíciumvölgyes sorozatra, szerintem tök jó sorozat, azt tudom nektek ajánlani, vicces is, meg úgy egyébként is, na, szerintem király. Na de vissza a lényeghez, tehát képfeldolgozásról már hallottunk. Persze, aki benn van a szakmában, azt is mondhatná, hogy jó, hát ez azért egy kicsit már lefutott dolog, mert képfeldolgozás már jó pár éve létezik, és osztályozás, meg még az image captioning is az ilyen szó 2017, mert hogy ez egy tavalyi dolog, vagy tavaly előtti, amikor ez igazán nagy téma volt, hogy egy képet adunk a gépnek, és meg tudja állapítani, hogy azon a képen egy autóbusz látható, anélkül, hogy egyébként ez bármilyen adat pluszban segíteni. A másik lába ennek a dolognak pedig a hangfeldolgozás, tehát, hogy egy gép machine learning eszközökkel képes arra, hogy hangfájlt, emberi beszédet ugye feliratozzon, leiratozzon, ezt látjuk például a YouTube-ban is, amikor automatikusan generált szöveg van, meg számos egyéb alkalmazás létezik, az ilyen diktálós appok is hasonló, csak fordított elven működnek, stb. Stb. Az igazi trubály viszont a papírban, bocsánat, hogy így mondom a pép, tehát hogy ebben a tudományos cikkben, nem ez, hanem az, hogy ezt a két dolgot összekötötték. Mégpedig nem úgy kötötték össze, hogy egymással párhuzamosan mennek, aztán valahogy összemókoljuk a végén az eredményt, hanem egy olyan neurális hálót építettek, ami eleinte igen párhuzamosan megy, de még a neurális hálón belül kerül össze a két eredmény, aminek van néhány igen érdekes következménye. Na de még egy picit ne szaladjunk előre. Maga a funkcionalitás, amit elkívántak és amit sikeresen el is értek, az az, hogy amikor mutatunk egy képet a számítógépnek, és kap egy olyan hangfájt, amin egy emberi intelligencia, tehát egy létező humán ember elmondja, hogy azon a képen látható, itt konkrétan, ha a cikket, vagy hát a papert nézzük, akkor egy kislány és egy világító torony a háttérben, tehát egy világító torony előtt álló kislány van így lefotózva a képen, és ha mondjuk ezt a hangfájt, amit most épp az előbb generáltam, amikor elmondtam, hogy mi van a képen, odaadjuk a gépnek, akkor kiválóan meg tudja érteni, hogy valóban mi van azon a képen. És ez a nagyon durva dolog, hogy természetesen jobban meg tudja érteni, mintha csak a hangfájt, vagy ha csak a képet kapja, de nem ez a nagyon durva, mert ezt mindenki gondolná, hanem a nagyon durva dolog az az, hogy olyan funkcionalitást is el tudtak a kutatók érni vele, hogy megy egy képsorozat, tehát egy film, és hallani egy emberi beszédet, aki elmondja, hogy éppen mit lát a képen. Ez akár egy film is lehet, de akár egy állókép is, és a gép, anélkül, hogy bármit tudna a képről, tehát a kép fizikai tényén, a pixeleken kívül akármit is megkapna a képből, anélkül képes highlightolni, tehát kiemelni a képen azt a területet, ahol az a valami látható, amiről épp beszélek. Tehát most, ha itt maradunk ennél a képnél, amin egy kislány látható ilyen kék pöttyös ruhában, mondjuk egy piros tetejű világító torony előtt lefotózva, és ahogy én ezt most így mondom, hogy kislány, akkor a kislányt jelöli ki a képen, ha azt mondom, hogy kék pöttyös ruhában, akkor a ruhácskáját, hogyha azt mondom, hogy piros tető, értitek a logikát. Szóval, hogy mintha a gép oda tudna nézni kvázi a képen, amit én mondok neki. Azért ennek most hagyok egy kis időt, hogy leüljön, mert azért érzitek. Ez azért elég durva. Nyilván, akik hallgatják az adást, azok tudják, hogy itt nem valódi értelemről van szó, a gép természetesen továbbra sem érti, hogy én mit mondok neki, és közben, mikor a kiskék ruhát nézi, egyáltalán nincs arról véleménye, hogy ez jól áll, vagy nem áll jól a kislánynak, stb. Tehát, hogy ez továbbra sem a Skynet természetesen. De gondoljatok bele, hogy milyen durva az, hogy a gép oda tud nézni, oda tud fókuszálni, amit éppen mondok. Természetesen fordítva is képes működni a háló, tehát ha én beszélek valamiről, akkor a gép tud generálni hozzá való képet. Ehhez nagyon komoly adatszettek kellettek, egyrészt egy olyan adatbázis, ahol emberek nagyon sok képet, konkrétan 40 ezer képet leírnak, mármint hogy szóban, hogy mi látható rajta. Továbbá rengeteg egyéb hangfájl és még egy csomó kép, amit betöltöttek. Ha ez részletesen érdekel benneteket, akkor azt tudom javasolni, hogy a show notes-ban kattintsátok meg a linket. Én most nem fogok így a podcast keretében belemenni, de egyébként tudom ajánlani, mert el lehet benne merülni órákon keresztül. Ezt tapasztalatból mondom, nagyon komoly az anyag. Szóval, ha belegondoltok, akkor ez egy hatalmas előrelépés, egyrészt mérnöki oldalról, hogy olyan neurális hálókat építünk, hogy építhetünk, amik különböző szenzoros adatokat, értsd kép és hang, összetudnak kötni, mégpedig az értelem szintjén. Tehát ugye ez nagyon fontos, hogy a hang nem ahhoz járul, ami a képen van, tehát nem úgy kell érteni, hogy mondjuk a mozgóképen két autó épp összeötkezik a kis filmen, és akkor halljuk a csattot, tehát szó sincs erről, a hang tartalma az, ami leírja a képet, nem pedig fizikailag maga a hang a képhez tartozik. Tehát szemantikailag, ha úgy tetszik, tudja összekötni a gép, és meg tudja érteni, hogy amikor valaki egy kislányról beszél, akkor mi van a képen, és hova kell nézni. A képen hol a kislány? Tehát itt már messze nem arról van szó, hogy meg tudunk találni a boundary-ket, tehát meg tudjuk mondani, hogy a képen hol van a kör, meg hol van a nem tudom micsoda a tábla, hanem arról van szó, hogy koncepcionálisan tudunk arról, illetve nem mi, hanem a gép tud, mert mi már régóta tudunk, de hogy koncepcionálisan tud a gép arról fogalmakat alkotni, hogy mi van egy képen, és az mit jelent. Tehát itt már nem azt érti meg a kislányból, hogy ott máshogy vannak a pixelek, tehát ott van egy alak, ami egyébként egy kislány feliratot kap, mert ugye ez az image captioning, hanem megérti, hogy ha én kislányról beszélek, akkor körülbelül minek kell lennie a képen. Ez azért szerintem egy igen nagy előrelépés, és nagyon komoly dolog, amit mindenképpen el akartam mesélni nektek. Még egyszer természetesen a white paper linkje a show notes-ban. A harmadik téma, amit ígértem nektek mára, az pedig egy picit, az nem cikkhez kapcsolódik, hanem tényleg egy a tapasztalat, meg a munkahelyi helyzetekből adódik. Gyakran hallom azt a kérdést, hogy oké, automatizáljunk folyamatokat gépi tanulással, AI-jal, de természetesen megvannak továbbra is a szakembereink, és akkor az a nagy kérdés, hogy mik legyenek azok a döntési pontok, amiket érdemes automatizálni, és mik azok a döntési pontok, amiket érdemes továbbra is a humán döntésben megtartani, tehát hogy az embernek odaadni. Sokféle választottam erre már így a gyakorlatban, és akkor így összeszedtem most a gondolataimat, hogy mikor, és azt gondolom, hogy alapvetően három olyan eset van, amikor kell, és azt gondolom, nem csak kell, hanem érdemes és kell embert alkalmazni a döntésben, tehát három olyan terület van, amikor azt mondom, hogy nem érdemes gépre és az AI-ra bízni a döntést. Az első talán a legegyértelműbb a kreatív munkák, illetve kreatív döntési helyzetek. Tehát amikor úgy kell döntést hozni, olyan probléma-megoldás jellegű feladat van, ami kreativitást igényel. Magyarul egy olyan döntési szituáció, aminek megoldásához újszerű dolgot kell kitalálni, ami korábban még nem volt. Ezekben egyelőre nem igazán jók a számítógépek, sőt sem ennyire sem jók, és abszolút emberekre kellene bízni. Tehát amikor valami az ismert folyamatoktól eltér, valami egészen újszerű dolog van, ami azt igényli, hogy eddig nem látott újszerű megoldásokat találjunk ki. Ilyenkor abszolút emberre kell bízni a döntést, a számítógépek rettenet bénák ebben. A második ilyen eset, amikor emberre bíznám a döntést, vagy ha, és itt van egy ilyen kis aleset, hogy B eset, hogy nem feltétlenül szigorúan emberre kell bízni a döntést, hanem lehet úgy is, hogy human in the loop, tehát hogy a gép a machine learning előkészíti, vagy a machine learning hozza meg a döntést, de igénybe veszi bizonyos ponton az ember segítségét, magyarán szólva az embernek az inputját. Ez olyan eset, amikor ilyen ambient, vagy ilyen háttértudást kell beemelni, vagy lehet beemelni. Természetesen a machine learning modellek még nagyon hosszú ideig, ha egyáltalán eljutunk oda, hogy ez nem így lesz, de egyelőre még mindenképp így van, és nagyon hosszú ideig így is marad, egy csomó információval nem rendelkeznek. Annak ellenére, hogy big dataról, meg egyéb ilyenekről beszélünk, rengeteg olyan információ van, amit mondjuk egy biztosítói, hiteldöntési modell, vagy machine learning, hiteldöntési machine learning nem tud feldolgozni. Nem tudja feldolgozni, hogy éppen az elmúlt egy hétben mi a fontos téma, mik a közéleti események, nem tud feldolgozni egy csomó olyan információt, ami nincsen betáplálva neki, hogyha egy adott ember Facebookján látunk egy esküvői képet, akkor abból egy humán intelligencia, tehát egy ember az egyből levágja, hogy akkor itt esküvő történt, egy fontos életszakasz elindult, egy nagy mérföldkő az ember életében, ebből egy csomó információt le tud vonni, hogy akkor annak az embernek most hol merre, mennyi az élete, és hogy néz ki, mi a fontos neki, stb. Ezt egy AI így nem tudja. Persze, ha kap egy adatbázist, ha be van klikkelve, hogy na, épp most volt esküvő, az más, de értitek, hogy rengeteg olyan információ van a mai világban, ami egyszerűen nincsen benne adatbázisokban, és nem elérhető az AI számára. A harmadik ilyen döntési terület pedig, ami azt gondolom, hogy muszáj, hogy ember tegye, az olyan terület, ahol bár képes lenne a gép dönteni, de nem akarjuk ezt a döntést átadni nekik. Konkrétan ezek azok a döntések, amik azt gondolom, hogy értékalapú döntések, vagy morális döntések. Lehet, hogy a morális túl magas szó és filozófiai szó, de valahol végig is erről van szó. Tehát amikor nem azt szeretnénk, hogy a hideg számok és a valószínűségek döntsenek, minden olyan esetben, amikor például azért akarunk így dönteni, mert úgy emberies, vagy azért akarunk így dönteni, mert nem emberiességből, hanem mondjuk márkaértéket képvisel. Tehát mondjuk, ha biztos ti is ismertek ilyet, amikor egy cég olyan döntést hoz, ami matematikai értelemben nem indokolt. Például az összes ilyen CSR tevékenység ilyen, tehát amikor mondjuk egy nagy cég kifest egy óvodát. Nyilvánvalóan az AI sosem hozna olyan döntést, hogy fessetek ki egy óvodát, hogyha van még egy kis szabad munkaerő, vagy egy kis szabad pénzetek, abból vegyetek izét diszperzitet és fessetek óvodát. Ez totál nem logikus. Természetesen egy magasabb szinten, ahol értékalapú gondolkodás zajlik, ott ez már logikus, hiszen pontosan tudjuk, hogy ez jó hatással van adott esetben a dolgozók morájára, vagy a cég márkaértékére, vagy még ezer egy dolgot lehet mondani, hogy ennek mi a haszna, amik nem forintárisan vagy nehezen mérhető módon fognak jelentkezni, és ilyen módon egy AI ilyen döntést sosem hozna, hogy egy gyógyszercég a maradék fennmaradt pénzét nem mondjuk profitra költse, vagy kutatásra, vagy akármire, hanem mondjuk fessen ki egy óvodát, vagy értitek, hogy mi a, most nem tudom miért ez a példa jutott eszembe, de tudtok ilyeneket ti is magatoktól. Vagy támogasson egy olyan sportolót, akinek semmi esélye arra, hogy komoly eredményt érjen el, mert mondjuk teszem azt, hogy éppen, hogy nem fog eljutni az olimpiára, mert mondjuk a paraolimpiára fog tudni menni, és akkor a gép azt nézné, hogy milyen gyorsan fut, hát szegényem nem fut gyorsan, úgyhogy akkor a gép rögtön döntene, hogy akkor ez így nem lesz jó. De természetesen mi emberek tudunk morális döntést hozni, rá tudunk ébredni arra, hogy ezt nem így kell megítélni, hanem máshogy kell megítélni, és már is tudunk helyes döntést hozni. Ilyen esetekben, amikor az emberiesség vagy pedig egyéb olyan szempontok vannak, amik nehezen mérhetők, vagy nehezen algoritmizálhatók, olyankor mindig jó ötlet az emberre bízni a döntést. Szóval én azt gondolom, hogy ebben a három esetben kell, lehet és kell mindenképpen emberre bízni a döntést, tehát a kreatív megoldást igénylőkben, amikor olyan pótlólagos háttértudást kell igénybe venni, ami nem nagyon van benne a rendszerekben, vagy nagyon széles skálájú háttértudást érdemes figyelembe venni, és természetesen az érték vagy morális alapú döntéseknél. Én egyébként, bár ezt nyilván, akik ha hosszabb ideje hallgatjátok az adást, azok tudjátok, hogy nagyon támogatom azt, hogy annak ellenére, hogy én machine learninggel foglalkozok, hogy a morális és emberiességi kérdéseket igenis morálisan és emberiességi szempontból döntsük el, és ne kiszámoljuk, mert én azt gondolom, hogy ettől vagyunk többek, vagy ettől lehetünk többek, mi, mint ember. De természetesen ettől függetlenül a napi munkám meg az, hogy minél több nem ilyen jellegű döntést meg automatizáljak. Én azt gondolom, hogy ez jó dolog, mert ezzel a morális és kreatív döntésre képes emberi agyakat felszabadítom a favágó jellegű döntések alól, azt csinálják csak a gépek, úgyis ügyesek és gyorsak, és az embernek pedig ott maradnak azok a döntések, amik igazán emberi léptékűek. Nem tudom, hogy egyetértettek-e velem, ez az én véleményem. Szeretném, ha kommentelnétek az adásnak a Facebook csatornáján, hogyha van erről véleményetek. Szerintetek mikor és mit érdemes a gépre bízni, mikor és mit érdemes az emberre bízni. De persze a másik két témát is nyugodtan kommentelhetitek. És hogyha úgy gondoljátok, hogy jó volt az adás, akkor legyetek szívesek, osszátok meg a Facebookon, vagy amilyen csatornán csak gondoljátok, hogy másokhoz is eljusson ez a tartalom, és akkor legyen esélyük nekik is meghallgatni. Mára köszönöm a figyelmeteket, találkozunk a következő adásban. Sziasztok!